Ugye gyakorlatilag még mindig kétfajta Európát látunk. Egyrészt egy olyan irányt, vagy egy olyan blokkot, aki több Európát akar, és kevesebb szuverenitást, és egy olyan blokkot, ami több szuverenitást akar, és több nemzeti hatáskört. Miben látunk most egymásra feszülést?
Kétféle erő van Európában. Jellemzően egyébként brüsszeli központi bürokráciában dolgozók azok egyre több Európát akarnak, de persze vannak erők a nemzeti szinteken is, akik több szuverenitást adnának le a brüsszeli központ javára, és vannak azok a némileg pongyolán szuverenistának nevezett országok, erők, ahova Magyarország is tartozik egyébként, akik pedig a mostani egyensúlyon, hogyha úgy tetszik, nem mennének túl. De ennek a dolognak, ennek az egyensúlynak tudni kell, hogy a védelem területén máshol van ez a súlypont, mint a többi területen. Nagyon sok területen ugye közösségi politikák vannak, tehát ott Brüsszelnek nagyobb szava van, míg a kül- és biztonságpolitika, védelempolitika területén ezek nem közösségi kérdések. Itt a nemzeti szuverenitásnak, tehát a nemzeti kormányoknak sokkal nagyobb szava van. És nyilván Magyarország és sok más egyéb ország is nem szeretné, hogyha ez sérülne. Ugye végül is a külpolitika és a védelem az egy nemzeti szuverenitásnak a végső eszköze.
Ukrajna további támogatása is napirenden volt és kérdés volt. Itt ez nem áll ellentétben azzal, hogy több tagállam továbbra is támogatni akarja pénzügyileg, katonailag Ukrajnát, míg Trump minél hamarabb be akarja fejezni ezt a háborút.
Ugye, ahogy mondtam, a külbiztonság és védelempolitika az nem közösségi szinten dől el, ami a konkrét megvalósulása ennek az, hogy ugye ezeken a területeken is van közös döntéshozatal, csak még más területeken úgynevezett qualified majority vote van, tehát egy bizonyos fajta több többségi szavazással dőlnek el a dolgok, addig ezeken a területeken a konszenzusos elv ködik. Tehát magyarul mindenkinek mellette kell állnia egy döntésnek. Ami azt jelenti, hogy konkrétan egy ország is, hogyha úgy gondolja, hogy saját nemzeti érdekei ezt kívánják, akkor meg tudja vétózni ezt a döntést. De most nyilvánvalóan Magyarország, meg egyébként mondom több más ország is, ettől nem akar eltérni, hiszen ugye itt nagyon komoly nemzeti érdekek forognak kockán. Na most egyébként összehasonlításul hadd teszem hozzá, hogy a NATO is így működik. Tehát a NATO-ban is a konszenzus elv, tehát ott is a legkisebb ország is meg tudja vétózni, hogyha akarja a döntéseket. Na most nyilván Trump belépésével egy nagyon határozott amerikai politika jelent meg, és például Ukrajna tekintetében ez a politika el is tér az előző amerikai adminisztrációjétól. Ugye az előző amerikai adminisztráció Ukrajna politikáját röviden úgy lehetett összefoglalni, hogy támogatjuk Ukrajnát, amíg csak kell, de hogy az meddig van, és pontosan mennyivel támogatjuk. Milyen célok érdekében ezek hát némileg homályban maradtak. A mostani amerikai adminisztrációnak a politikája az, hogy ezt az ügyet záros határidőn belül meg kell oldani. Tehát tűzszünetet kell létrehozni, és meg kell állítani a háborút. Most ettől egyébként, hogyha egy ilyen nagyon határozott amerikai álláspont van, ehhez Európa nem nagyon fog tudni más tenni, mint igazodni fog ehhez a politikához. Önmagában Amerika ellenében nem fogja tudni képességek oldaláról, pénzügyileg és ezer oldalról, de politikailag sem fogja tudni önmagában fenntartani ezt a fajta támogatást. Tehát igazodni fog az amerikai vonalhoz, ez teljesen világos. Az, hogy pontosan mi lesz a megállapodás, hogy az ukrajnai tűzszünetnek milyen feltételei lesznek, milyen vonal mentén történik ez, milyen garanciákat fognak a feleknek biztosítani, ki fogja biztosítani ezeket a garanciákat, ez még a jövendőbeli tárgyalások kérdése lesz. De az egészen biztos, hogy Európának is el kell indulnia ebbe az irányba.
Ami biztosan kiderült itt az elmúlt években, az az, hogy az Európai Uniónak a hadereje vagy a hadipari tartalékai gyakorlatilag Ukrajna támogatásával lenullázottak, vagy teljesen kimerültek. Miben van most mondjuk konszenzus? Mert ezen a találkozón azért meg lett említve több kormányfő részéről, és ez az 500 milliárd eurós keret a következő költségvetésben, amit védelemre kell fordítani, de hogy ki költi ezt majd el, mire, miből állítják elő, mi az, amiben most konszenzus látunk?
Talán egy dologban van konszenzus, hogy Európának a saját katonai képességeit meg kell erősítenie. Ugye ez egy ilyen elég általános. Talán az elvinél egy kicsit tovább menő, de azért meglehetősen általános megállapítás. A részletekben ugye bújik meg az ördög, hogy ugye ki fogja ezt fizetni, mennyibe fog ez kerülni, ki fogja ezt elkölteni, ezekben még nyilván meg kell állapodni. Csak összehasonlításképpen, hogy érezzük, hogy mekkora pénzről beszélünk, az Európai Unió tagállamai egy évben, tehát tehát mondjuk a tavalyi évben, 2024-ben körülbelül összességében 340 milliárd eurót költöttek védelmi célokra. Összehasonlításul ugyanabban az évben, tehát tavaly az Amerikai Egyesült Államok, ha átváltom euróra az amerikai védelmi költségvetést, akkor egymaga 880 milliárd eurót költött. Tehát több mint kétszer annyi. Trump többször elmondta, hogy ez a fajta aránytalanság, ez nem fenntartható, tehát az Egyesült Államok nyilván a NATO-n belül arra fogja szorítani az európaiakat, hogy többet költsenek védelemre. Most persze ugye nem pontosan ugyanazokból az országokból áll a NATO európai szárnya, illetve az Európai Unió, ugye vannak különbségek, a két legnagyobb különbség az Nagy-Britannia és Törökország. Na most az Európai Unión belül ugye bedobták többen is, például von der Leyen vagy Kubilius, aki a védelemért és a iparért felelős. Biztos bedobták ezt 500 milliárd eurós összeget. Ez tulajdonképpen egy jelentős emelkedés lenne. Na most meglát, ugye ennek a részletei hatalmas viták vannak. Honnan származzon ez a pénz? Ugye az egyik lehetőség, hogy plusz befizetésekből származ. Ez ugye akkor fölmerül a kérdés, miért menjen át a pénz az EU-n keresztül, amikor azt úgyis a nemzetek fizetik be, és majd a végén a nemzetek költenék el. Aztán fölmerült az a lehetőség, hogy az EU költségvetésének mostani struktúráját alakítanák át úgy, hogy mondjuk a Közép-Európát felzárkóztatást támogató alapokból átstruktúrálni. Nyilvánvalóan ez súlyos érdekeket sért, elsősorban a felzárkóztatás alatt álló területek szempontjából, ugye nyilván Magyarország ezt nem fogja támogatni, meg nagyon sok más felzárkózó ország sem. Aztán fölmerült az a megoldás, hogy mi lenne, hogyha közös hitelt vennénk föl ezen a területen. A közös hitelfelvétel az egy ilyen lopakodó közösségi esítés is.
Ugye a Trump által belebegtetett NATO emelés, ugye 5%-ra emeljék a NATO-n belül azt az összeget, amit védelemre fordítanak, nem áll ellentétben az EU-s törekvésekkel, vagy ez kéz a kézben jár?
Ja, azt kell tudni, hogy a NATO-ban jelen pillanatban 2% az elfogadott célkitűzés, ami most már körülbelül 2/3 a tagállamoknak elsője. Trump bedobta, hogy legyen 5%. Azért ez egy radikális emelkedés. Ebben a pillanatban csak találgathatjuk, hogy ezt komolyan gondolja-e ezt az 5%-ot Trump, hogy ez egy alkudozásnak a kezdő lipitje az ő részéről. Én hajlok arra, hogy ez utóbbit gondoljam ebbe bele. Azért gondolom ezt, mert hogyha 2%-ot és az 5% közötti középértéket megnézzük, 3,5%. Na most 3,5% az szinte hajszál pontosan annyi, amennyit az egyik államok jelen pillanatban elkölt védelemre. Tehát tulajdonképpen, hogyha valahol a licitálás középen áll meg, akkor az európaiak is ugyanannyit költenének védelemre az Egyesült Államok, és akkor onnantól kezdve fair megosztás elve érvényesülne. Na most mások, mondjuk például Mark Rutte, a NATO főtitkára, 3% szükségességéről beszél. Ugye ugyancsak júniusban Hágában a NATO csúcs találkozója, az várható, ezek a kérdések
visszatérve még itt magára az EU-ra, több engedmény várható esetleg a költségvetési szabályokban, mondjuk, hogyha egy tagállam azt védelemre szeretné fordítani?
Régóta van egy olyan javaslat az EU asztalán, jelen pillanatban súlyos biztonsági helyzet fenyegetettség miatt a védelemre fordított költségvetést az vegyük ki a deficit számításból. Ugye eddig ennek ellenállt az EU, és ellenállt a elsősorban az a legnagyobb befizető ország. Ugye mostanit az egy informális ügyes volt, tehát konkrét döntéseket nem hoztak, majd a legközelebbi alkalom az július végén lesz, az már egy formális ülés lesz, és akkor egy ilyet tud hozni majd az EU.
Lehet-e még egyáltalán egy működő európai hadipart fejleszteni? Tehát milyen javaslatok vannak napirenden? Gondolok itt egy önálló EU hadsereg fejtásának a javaslatára például, mi az, amit prioritásként kezelnek, tehát légvédelem, kibervédelem, drónfejlesztések.
Az önálló EU hadsereg, szerintem most tegyük zárójelbe. Ez alapvetően is egyébként egy szuverenitási kérdés. Jelen pillanatban nem ebbe az irányba mennek a dolgok, hanem egymással koordinált, de mégiscsak nemzeti haderőfejlesztések irányába. És ugye, ha megjelenne ez a hatalmas mennyiségű plusz pénz a védelem területén, akkor ugye ezt nemzeti alapon költenék el. Na most nyilvánvalóan vannak olyan képességek, amiket nemzeti alapon lehet értelmezni. Tehát X ország föl kell, hogy áll kiállítson egy új harckocsi dandárt, akkor azt nemzeti alapon fogja megtenni. De vannak olyan képességek, amik túlmutatnak a nemzeti szinteken. Mik ezek a képességek? Például közös légvédelmi képességek, és azon belül is elsősorban a közös rakétavédelmi képességek. Hiszen ezek már ugye földrajzi kiterjedtsége, meg a költségek okán is messze túlmutatnak egy-egy tagállamon. Aztán az űrképességek például ilyenek. Aztán például a mélységi csapásmérő képessége ilyenek. Itt konkrétan középhatótávolságú rakétákról vagy robotrepülőgépekről lehet szó. És még egy csomó ilyen vezetésirányítási, stratégiai felderítési képességek, stratégiai szállítási és légi utántöltési képességek. Tehát van egy nagy csomó olyan képesség, amit érdemes közösen beszerezni. Egyébként a NATO-ban is vannak erre példák, ugye ilyen például az Evex flotta, vagy a éppen Pápán állomásozó C-17-es flotta, amit közösen több nemzeti alapon szereznek be. Tehát nyilván ilyen irányba is elmennének. Most a másik kérdés, hogy ugye ezeket az eszközöket ki fogja legyártani, honnan fogjuk beszerezni. És nyilvánvalóan Európának az az érdeke, hogyha mi költjük el a több pénzt, akkor ez lehetőleg az európai ipart támogassa. Tehát európai hadipari cégeknél legyenek ezek a pénzek elköltve, ott legyen technológiai fejlődés, ott legyen új munkaerő igény. Tehát élénkítse is lehetőleg az európai gazdaságot. Most európai hadipari cégek egyébként vannak számosan. Nyilvánvalóan az ő számukra ez nagyon fontos lesz, hogy megjelenik egy jól kiszámítható, hosszú távon tervezhető forrás ezen a piacon. Persze a helyzet az, hogy azért nem minden területen versenyképesek az európaiak, mondjuk az amerikaiakkal, ezért nehéz egy olyan politikát bevezetni, hogy 100%-ban Európából kell majd ezt beszerezni. Úgyhogy itt lesz majd valamilyen kompromisszum. Vannak olyan országok, például Lengyelország ilyen, amelyek ragaszkodnak hozzá, hogy szabad legyen kívülről is vásárolni, hiszen ők például amerikai és dél-koreai fegyvereket vásároltak az utóbbi időben. Lesznek nyilván olyan országok, akik minél magasabb százalékban szeretnének kötelezően európai fegyvereket beszereztetni. Itt majd kell kötni egy kompromisszumot. Én egyébként úgy látom, hogy ez a kompromisszum már kialakulóban van. Az az érzésem, hogy ez majd valahol ilyen kétharmad európai, egyharmad nem európai környékén fog kialakulni.
Az elmúlt percben Siklósi Pétert, a Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor pedig friss hírek itt a Reggeli Monitorban.